Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ami megvan írva Lukács evangéliumában, a 15. rész 11-től a 24. versig terjedő részében.
Mondd pedig egy embernek vala két fia, és mondd az ifjabbik az ő atyának: Atyám, add ki a vagyomból a rám eső részt, és az megosztál köztük a vagyont. Nem sok nap múlva azután kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozzá a vagyonát, mivel hogy dobzódva ért. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenném hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához, és elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyumrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem árt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta: az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És Herkelvén elménye az ő atyához. Mikor pedig távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt, és mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjének azért vigadni.
Imádkozzunk!
Édes Istenem, olyan jó nekünk együtt lenni a te házadban, a te áldó és őrző atyai szeretetedben. Hálát adunk mindenért, amit adtál, az életért, a békességért, a szeretetért. Hálát adunk azért, hogy a nagy hőség után jött egy kis felfrissülés, egy kis áldott eső. Hálát adunk, Istenem, az elmúlt hét minden percéért, öröméért. Hálát adunk, hogy mindig velünk vagy fájdalmainkban, próbáinkban, és megerősítesz bennünket. Istenem, bocsásd meg nekünk hűtlenségünket, kis hitűségünket. Bocsásd meg, ha nem volt látható az életünkben, hogy mi hozzád tartozunk, ha te gyermekeid vagyunk. Nem tettük vonzóvá, hogy mások is vágyjanak hozzád tartozni. Erősíts bennünket, Istenem, hitben, erőben, hogy békeköveteid legyünk. Hirdessük a te dicsőségedet, és hogy van atyánk, aki szeret bennünket, és visszafogad, ha megtévedünk is. Kérünk téged, add nekünk, hogy mi is önzetlen szeretettel tudjunk megbocsátani egymásnak, tudjunk egymásra odafigyelni, és ha kell, segíteni. Uram, most kérlek, te légy itt közöttünk, nyisd meg szívünket és az elménket, hogy ne csak halljuk az igét, hanem értsük is. Uram, add meg nekünk igéd által egyen-egyenként, amire szükségünk van. Szent lelked erejével törzs be szívünket, és légy közöttünk. Uram, akik először vannak itt, vagy vágyakoznak utánad, erősítsd a szívüket szent lelked által. Áld meg, Uram, a szolgálattevőt, az ige hirdetőjét. Áld meg, Uram, az ige hallgatóit, a gyülekezetet. Add, Uram, hogy a hallott igét magunkévá tegyük, és a te akaratod szerint éljünk. Amen.
Igen hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséret első és második versét. Az első vers így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Amen.
szavát, amint megvan írva Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 8. részben, a 14-től a 16. versig terjedően, eképpen. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, Atya. Maga a lélek tett bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Kedves testvéreim, néhány évvel ezelőtt, amikor még rendszeresen kellett a szívgondozóba járjak, egy nagyon kedves jelenetnek voltam a tanulja. Egyszer egy hatalmas termetű édesapa volt ott. Egy egészen kicsi, vézna fiúcskával. A kisfiú nagyon sápat volt, és látszott, hogy nagyon súlyos beteg lehet. Az édesapa izgulva fogta a kicsi kezét, próbált lelket önteni belé, de látott az édesapa arcán is, hogy legalább annyira fia, mint a fia. A kicsi újra és újra kérdezgette, hogy mi fog vele történni. Az apa pedig végül az ölébe vonta, és ott volt a hatalmas ember védelmében a kisfiú, aki szépen lassan megnyugodott. Látszott, hogy nagyon szoros közöttük a kapcsolat. Nagyon személyes és nagyon szeretettel teli. És látszott az is, ahogy a hatalmas munkától kérges kéz szorítja a kicsi kezét, és az lassan megbátorodik ettől. Ez a jelenet tavaly, amikor segédlelkész voltam, sokszor eszembe jutott. Hosszúpályban igen sok olyan gyermekkel foglalkoztam, ki hátrányos helyzetű családból érkezett. Igen-igen soknak alkoholisták voltak a szülei. Ezek a gyerekek teljesen másként viselkedtek. Nem egyszer megfigyeltem, hogy ha megpróbáltam simogatni a fejüket, főleg évelején, amikor még nem ismertek, riadtan bűköltek hátra. Ezek a gyermekek féltek. Ott volt a riadalom a szemükben. És tudták azt, hogy otthon nem feltétlenül biztonságban lennek. Mert gyakran verték őket. Volt olyan elsős kislányka, akit megforrósított alumínium csővel fegyelmeztek. Úgyhogy másnak nem tudott ülni az iskolában. Ezek a gyermekek rettegtek. És állandóan próbáltak eleget tenni a szüleiknek, mert féltek. És nem egy ilyen családban, ahol a gyermek rettegve igyekszik engedelmeskedni. Nem szeretetből, hanem azért, mert nem tudja, hogy mi fog történni vele. Fél a büntetéstől. Mi az Istent atyánknak nevezzük. És sokak számára az Atya Istenről alkotott kép sokban hasonlít ahhoz a képhez, amilyen a saját édesapja volt, vagy amilyen édesapa ő maga. Ugyanakkor nem ez a helyes tájékozódási pont. Hiszen milyen atya képe lehet egy ilyen gyermeknek, aki otthon rettegett? Éppen ezért most Isten igéjében vizsgáljuk meg, hogy mit mond nekünk arról, hogy nekünk atyánk van. Milyen is a mi mennyei atyánk? Hiszen az ige az egyetlen helyes tájékozódási pont. Izrael népe számára az atya-fiú kapcsolattal leírt Isten viszony nem volt új gondolat. Tudták, hogy az ember teremtményi viszonyban van urával és Istenével. És az sem volt rejtve előttük, hogy Izrael népének a kapcsolata jóval szorosabb Istennel, mint a többi népé, hiszen ők voltak kiválasztva a többi nép közül. Ők voltak szövetségi viszonyban vele. Éppen ezért Isten gyermekeinek tartották magukat. Azonban Isten, Jahve, félelmetes volt a számukra. Félelmetes, hiszen ő volt a seregek ura. Ézsaiás szavaival élve, ő az emésztő tűz, a bíró, aki ítél. Olyan Isten, aki nem lehet csak úgy megközelíteni. Hiszen, hogyha valaki megpróbált leállt tekinteni, meg kellett halnia. Ő volt az, akit nem lehetett csak úgy megszólítani. Hiszen tudjuk, hogy a főpap évente csak egyetlen egyszer a templomban, a kápit előtt suttoghatta el a Jahve nevet. Olyannyira félelmetes volt az Isten nevének szentsége, hogy még a Bibliában is Adonájként emlegették őt, amikor felolvasták a tekercseket. Nem lehetett Isten nevével játszadozni. És éppen innen érthetjük meg, hogy mekkora jelentősége volt annak, amikor Jézus halálának a napján a templomban a kárpit ketté szakadt. Szimbolizálva azt, hogy ettől kezdve megnyílt az út az Atyához. Meg lehet őt közvetlenül szólítani. Izrael népe azonban Jézus korában még igencsak rettegett, és nem véletlenül. Évszázadok folyamán ugyanis a törvények görcsös megtartásával igyekeztek eleget tenni az Istennel való kapcsolatban. Minden oldalról leszabályozott élet állandó fenyegetettséget jelentett a számukra, hiszen kudarcokkal és félelmekkel teli harcot eredményezett a számukra. Nem volt véletlen az a kétségbe esett segélykiáltás, amelyet Pál apostol fogalmaz meg néhány fejezettel korábban. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Eltorzult a nép kapcsolata Istenével, és ekkorra már leginkább a szolgasság képe illet rá, és nem a fiúsági. A teljesítménykényszer, a félelem, a kiszolgáltatottság és a rabság. Szó sincsen már igazi atya-fiú kapcsolatról, mondhatták volna a korabeli zsidó írástudók. De igen, mondja igényben Pál apostol, mégpedig Jézus Krisztus által. Jézus által, aki maga is abbának, azaz apának. Sőt, mi több, mivel ez egy becézett formula, apucinak hívja az Istent. A hatalmas, a rettegettet, a törvényt adót, az ítélő urat. Nem véletlen, hogy egykor a zsidó írástudók nagyon megbotránkoztak Jézus szavain, sőt, mi több Isten káromlásként értelmezték, szentségtörésnek. Pedig Jézusnak igaza volt. Amíg Izrael népe nem volt Istennek vérszerinti gyermeke, addig Jézus Krisztus az egyszülött fiú, és neki valóban atya az Isten. Az ő váltsághalála által lehetünk mi is fiakká, Jézus Krisztus vérének az érdeméért. Ő hordozta el bűneink büntetését, ő az egyetlen út számunkra az Atyához. Ahogy Jézus mondta, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Hiszen aki engem lát, látja az Atyát. Jézusban egészen közel jut hozzánk az Isten, hogy megérthessük, hogy fiak vagyunk. Fiak és nem rabszolgák. Isten nem egy távoli zsarnok, a mi életünkben sem, aki adja az igét majd számunkért, aki azt lesi, hogy hol vétkezünk, hogy hol hibázunk és hol vétünk keresztény életünkben. Ő nem az, aki korlátoz, aki előtt állandóan rettegnünk kellene, elrontott dolgaink miatt félve, hogy majd ő megbünthet bennünket. Hány és hány keresztény élet reked meg ott, hogy valaki rádöbben bűneire, és retteg utána a büntetést és a kárhozattól. Annak ellenére, hogy tudja, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által számára bocsánat van. És hányszor halljuk betegektől, hogy szinte beletörődve mondják azt, hogy megbüntetett az Isten. És valahol ott van a félelem a szavaik mögött, hogy rettegni kellettől az Istentől, mert ki vagyunk neki szolgáltatva. És milyen sok keresztény ember retteg attól, hogy nem tud tökéletes keresztény életet élni. Hogy hibázni fog, hogy vét, és akkor már Isten ígéretei nem lesznek érvényesek rá. Mert mi van, ha akár akaratán kívül engedetlenné válik, és Isten visszavonja a szavát. Ha rosszul dönt, nem lesz többé visszaút, és nem fogja kiérdemelni az áldást. Pedig nem erről van szó. Nem teljesítményről és nem érdemekről, hanem arról, hogy atyánká lett az Isten, Jézus Krisztus által. És ebben a kapcsolatban nincsen egyetlen egy de, vagy ha sem. Isten elfogad bennünket. Elfogad bennünket akkor is, hogyha nem vagyunk tökéletes keresztények. Egy igazi édesapa se azért szereti a gyermekét, mert az mindig annyira jó, mert az mindig a leghelyesebben cselekszik és dönt, hanem azért szereti, mert az ő gyermeke, mert hozzá tartozik. És nagyon rossz az, hogyha egy gyermek állandóan abban a félelemben él, hogy neki muszáj eleget tennie, muszáj megfelelnie, mert különben vesztes lehet csak, mert különben nem üti meg az elvárás mércéjét. Mennyivel másabb az, hogyha a gyermek átélve az atya szeretetét, bizalmát, szabadon, őszintén engedelmeskedik az atyának. Megismerve ebbe a kapcsolatban, hogy neki jó az, hogyha engedelmeskedik, hogyha követi az ő szavát, hiszen az édesapja a javát akarja, a legjobbat neki. Mi magunk is ezt élhetjük át az Istennel való kapcsolatban. Nem igaz, hogy mindig könnyű az életünk. És az sem igaz, hogy mindig pontosan értjük, hogy mi miért történik velünk úgy, ahogy. De ha visszatekintünk, akkor észre fogjuk venni azt, hogy nem véletlenül történtek azok az események. Észre fogjuk venni, hogy ő volt az, aki vezetett bennünket. És azt, hogy az ő atyai keze ott volt az életünk fölött. És ha más nem is, de tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus halála által bűnbocsánatban van részünk. Tudhatjuk, hogy atyánká lett az Isten, és ez már önmagában kegyelem. És hogy honnan lehetünk mindebben ennyire bizonyosak? Isten lelke az, aki bizonyosságot ad nekünk, és vezeti az övéit. Mit jelent ez? Azt, hogy ő valamennyünknek adni akarja az ő lelkét, munkálkodni szeretne az életünkben. A Szentlélek az, aki bűnbánatra indít bennünket. Általa érthetjük meg, hogy képtelenek vagyunk önmagunkat megszabadítani a bűn rabságából. Hiába akarunk Isten előtt érdemeket szerezni, mi erre önmagunktól képtelenek vagyunk, és el kellene, hogy veszünk. De ő általa értjük meg Isten hívását is. És érthetjük meg, és élhetjük át a bűnbocsánat erejét. Az, hogy bármennyire is elrontotta az életünk, nincs többé kárhoztató ítélet ellenünk, mert az végrehajtott a kereszten. A lélek által érthetjük meg azt, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Általa szabadulhat fel az életünk, és nem kell rettegnünk, mert Isten nem szolgákat lát bennünk, hanem fiakat, akiket szabadságra hívott el. Ő az, aki a mindennapokban tanácsol bennünket, újjáteremt, átformál és megszentel. A vele való kapcsolatban érthetjük meg az Istennel járás csodáját. Ezért helyezi belénk az ő lelkét. Ettől természetesen nem válunk magunk is Istenné. Nem egyfajta megistenülést jelent, hanem sokkal inkább azt, hogy képessé válok arra, hogy a Szentlélek eszközévé legyek. Képessé válok arra, hogy engedelmesen kövessem őt. Új dolgok jelennek meg az ember életében. Az, hogy most már örömmel, önként, szeretetből akarok vele járni. Engedelmeskedni neki, mert megértettem a szavát. Mert felismertem, hogy atyámmá lett az Isten. És ez már nem külső kényszer többé, hanem egy belső kapcsolat vele, amelynek szeretet a rúgója. Ezért érthetjük meg, hogy Jézus Krisztus által valóban fiak vagyunk, és van atyánk. És ezt a bizonyosságot Isten szent lelke adja nekünk, aki által kiálthatjuk, hogy Abba, Atya, ahogy Pál apostol mondja. Nem suttogjuk, hanem diadalmasan, világgá kiálthatjuk, hogy nekünk atyánk van a mennyben. Úgy szólíthatjuk az Isten, mint gyermeket egykoron. Egy pillanatig sem kételkedve az ő szeretetében és az ő hordozó kegyelmében. A fiúságnak azonban van egy másik ajándéka is, ez pedig az örökség. Az örökség napjainkban elsősorban pénz, vagy pedig ingatlan, esetleg ingóság. Az örökség átvétele után az új tulajdonos a javakkal rendelkezik. Azt tesz, amit csak akar, mert az övé. Régen a Biblia világában ez másképpen volt. Az örökség fogalma jóval többet jelentett, mint napjainkban. Az Isten áldásának, az ígéreteinek a továbbadását is jelentette. A szellemi javakat, a hagyományokat, azoknak a további élését jelentette a családban. Abban az időben mindennél fontosabb volt az Isten ígéretének örökösévé lenni. Ez sokkal fontosabb volt bármiféle anyagi jónál. Innen érthetjük meg Jákob harcát is az örökségért, amelyről néhány héttel korábban beszéltünk már. És az örökség az nem csak élvezetet jelentett, sem csak hasznot, hanem felelősséget és kötelezettséget is. Tovább kellett vinni, gazdagítani kellett, és úgy továbbadni a következő generációnak a családi értékeket, a szellemi javakat, mindenféle anyagi más mellett. Az atyai áldás, az Isten áldása hozzátartozott a fizikai örökséghez. Ezt kellett megérts egykor a tékozló fiú is, a saját bőrén. Ahogy sok mai ember, ő is csak az anyagiakat akarta, még az apja életében, a kincseket, amiket az apja tudott neki adni. És magányában, a disznók vágya mellett, szegényen, egyedül, érti meg azt, hogy mit jelentett egykor az atya mellett élni. És ekkor már nem a javak kellenek többé, hanem az atya maga. Mert ekkor tudatosul benne, hogy még szolgaként is jobb az apai házban lenni, ahol van biztos élelem, fedél, és az apával való közösség, vagy a gazdával való a szolgák számára, mint ott egyedül, idegen földön, tisztátalan ételt enni, és a lehető legmegalázóbb munkát végezni. Ez indítja őt haza. A felismerés, és ez hozza fel benne a bűnbánatot. És megy, már amikor nem az örökség érdekli, hanem az atyai ház. És az apa az, aki várja őt. Lesi, hiszen már messziről észreveszi a fiát, és fut felé. Nem törődve azzal, hogy mennyire megalázó egy gazdag, előkelő, zsidó férfinak a fia elé futni. Az atya az, aki nem vár bűnbánó szavakat, hanem mielőtt csak a fia kinyithatná a száját, megöleli és megcsókolja őt. Mert hazajött a fia. Ő az, aki gyűrűt húz az ujjára, sarut a lábára, tiszta ruhát, mert visszahelyezi fiúi örökségébe, lakomát készít a tiszteletére. Ez a fiú már egészen biztos, hogy soha többé nem akart elmenni. És nem a pénz miatt, hanem az atyával való kapcsolat miatt. Jézus ebben a történetben, hogy mennyei atyánkkal való kapcsolatunkról beszél, aki ugyanezzel a szeretettel vár ránk. Ránk, akiknek talán egykor csak azok a javak kellettek, amit Isten tud adni nekünk. Az egészség, a fizikai boldogulás, a szép család és a gyermekek. Isten az, aki megbocsát nekünk. Ő az, aki nem felhánytorgat, hanem az az Isten, akihez jó hozzá tartozni, akinek a szavai jó tájékozódni, és aki örökséget ad nekünk. Janos, mi is fiak vagyunk, Jézus Krisztus által, így örökös társak is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. De hogy mi a mi örökségünk? Az, hogy egy ígéretnek a részesei lehetünk. Hogy közösségünk lehet az Istennel. Hogy átélhetjük, hogy a feltámadott Jézus Krisztusnak a szavai igazak és érvényesek ránk, amit mennybe menetele előtt a tanítványainak mondott. Hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mert az ő jelenlétét ma is meg lehet tapasztalni. Az életünk nehézségei, örömei között. Meg lehet őt szólítani. Kérni lehet az ő vezetését, mert ő velünk van. Adja az erejét, a szeretetét és a békességét. És ez az ígéret nem csupán erre a földi életre vonatkozik, hanem az eljövendőre is. Mert egykor az ő országában vele leszünk. Jézus Krisztus által polgárjogunk van a mennyben. Ő elment, hogy helyet készítsen az ő követőinek. És az ő országában nem lesz többé fájdalom, betegség, szomorúság és könnyhullatás és fájdalom. Ezeknek az ígéreteknek vagyunk az örökösei. Ez akarja ő adni nekünk, ahogyan egykor is adta. Azonban ez elkötelezettséget és felelősséget is jelent. Felelősséget, hogy azt, amit mi kaptunk örökségül, azt tovább adjuk. Hogy megmerjük élni, és merjünk beszélni arról, hogy ki is a mi Istenünk. Hogy atyánká lett az Isten, Jézus Krisztus által. Hogy ő minket is hív, és vár magához. Testvéreim, éljük meg, bátran, a Szentlélek által, ezt a kiváltságos kapcsolatot, hogy mi nem a szolgaság, hanem a fiúság lelkét kaptuk Jézus Krisztusban, aki által bizonyossággal kiállhatjuk, hogy Abbá, Atya, és részesülhetünk az örökség ígéretében, amely az örök élet a számunkra. Amen. Isten megszólító kegyelmére válaszoljunk a 429. dicséret első és negyedik versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, az Úr én nékem hűséges vezérem.
Thank you.
Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged, Istenünket, a világnak teremtőjét, királyoknak, miniszterelnököknek, az Urát, aki fölötte vagy valamennyünknek. Urunk, fel nem tudjuk fogni szinte ezt a kegyelmet, hogy mit jelent az, hogy atyánk van a mennyben. Istenünk, kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy hű gyermekeid tudjunk lenni. Olyan gyermekek, akik a te szavadon tájékozódnak, akik örömmel követnek téged. Urunk Istenünk, adj bizonyosságot a szívünkben, a te lelked által, amikor elcsükkedünk. Amikor az élet terhei ott feszülnek az életünkben. Amikor egyedül érezzük magunkat, és nem látunk kiutat. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor a saját fejünk után megyünk, mint egykor a tékozló fiú. És Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy nem értjük gyakran, hogy mit jelent a te atyai kegyelmed. Kérünk téged, adj bizonyosságot azok szívébe, akik számára te csak a rettegett Isten vagy, akitől félni kell, akiről azt mondják, hogy nem ver bottal, akiről azt tanítják, hogy csak büntet. Urunk, te légy az, aki lerombolod ezt a hamis Isten képet az emberek szívében. És mutasd meg mindenki számára, hogy mit jelent az, hogy te szabadságra hívtál el bennünket. A te benned, az általad való megszabadítottságra és fiúságra, a rabszolgasság helyett. Urunk, köszönjük, hogy a bűn rabságából megszabadítottál bennünket. Köszönjük, hogyha életünkön visszatekintünk, láthatjuk a te kegyelmedet, hordozó atyai szeretetedet. Segíts nekünk, Urunk, ezt meg tudjuk élni a hétköznapokban is. Hogy valóban ne elbátortalanodjunk, hanem felbátorodjunk te veled való kapcsolatban. Hogy megértsük, hogy te hogyan tekintesz reánk Jézus Krisztus halál által, mint fiakra. Istenünk, kérünk téged, hogy mutasd meg te atyai szeretetedet azok életében, akik megfáradtak, akik elbizonytalanodtak, akik úgy érzik, hogy összeomlanak lelkileg. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik kórházban vannak, akik fizikailag betegek. És Urunk, könyörgünk azokért is, akik pszichiátriákon vannak, akik nem látják a kiutat, akik úgy érzik, hogy elborítják őket az élet terhei, és képtelenek azzal megbírkózni. Urunk, te légy számukra a szabadító. Legyél velük. És Urunk, könyörgünk hozzád azokért, most az utcákon vannak. Mert nap mint nap látunk, hogy a kukákból próbálnak élelmet szerezni, vagy pedig kérnek, és megalázkodnak. Istenünk, te légy az, aki gondot visel rájuk. Indíts minél többünket, hogy le tudjunk hozzájuk hajolni, hogy tudjunk segíteni. És Urunk, köszönjük neked, hogy mi ismerhetünk téged. Add, hogy egy hiteles, te benned bízó, keresztény életet tudjunk élni és megfutni. Maradj velünk, Istenünk, áld meg a vasárnapunkat, áld meg az elcsendesedésünket. És Urunk, könyörgünk azért is, hogy most, amikor majd hazamegyünk, ne szakadjon meg az Isten tisztelet az életünkben, hanem a hétköznapokban megéljük ezt a veled való kapcsolatot, az élet Isten tiszteletében. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk téged, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Ezt mondja nekünk az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged arra az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged.